Köszönöm szépen. Én szeretettel köszöntök mindenkit, kedves közönséget, titeket, sziasztok. Nem tudom, hogy utólagosan maradhatnánk-e a tegeződésben. Jó magam, Farkas Miklós vagyok, az IBM Magyarországtól jöttem, és amit szeretnék nektek majd itt a mai előadás folyamán átadni, az egyrészt egy nagyon gyors piaci körkép, talán 2012-re vonatkozóan, leginkább IDC felméréseken alapulva. Azt követően pedig az IBM-nek, hát aki esetleg ismeri az IBM-et, tudja, hogy nagy termékportfólióval rendelkezik, nem csak HPC klaszteres megoldásokkal, hanem sokféle megoldással rendelkezik, de ezen belül is szeretném majd nektek az úgynevezett elosztott klaszteres megoldást megmutatni, nem az SMP vonalat, ami pedig maga az iDataPlex lesz, most, ahogy benne is van már a címében az előadásnak. És talán egy kicsit furcsa nekem itt most ebben a teremben előadni, ugyanis annak idején pont itt Veszprémben kezdtem el a tanulmányaimat, villamosmérnöki karom, és annak idején, hát természetesen veszprémi gyerekként nőttem föl itt helyben. Jó, a HPC piacot csak tényleg egy pár monumentumát megtekintve, annyit szeretnék igazából kiemelni, hogy az IBM a jelenlegi, hát már többször elhangzott az előadások folyamán, hogy 2011 novemberi adatok állnak leginkább rendelkezésre, amik most aktuálisak, ennél újabbak nincsenek, de azok alapján maga az IBM piacvezető ebben a szegmensben. Tehát maga a top 500-as listán a legtöbb teraflopsot maguk az IBM gépek biztosítják a felhasználóknak, illetve a cégeknek. Láttok egyébként egy hasonló számokat, ugye a Cray-től, illetve a HP-től is viszonylag magas százalékot birtokolnak ezen a piacon, de mégiscsak a legnagyobb arányszámot maga az IBM képviseli a saját megoldásaival. Amit még igazából szeretnék nektek megmutatni, az pedig a Green 500-as lista. Sok helyen hallottuk már az előző előadásokban egy top 500-as lista, és abban szereplő helyek, de amit még nem szabad elfeledni, hogy van egy másik lista is, a Green 500-as lista, ami még pedig azt mutatja meg nekünk, hogy egy wattra vetített számítási teljesítményt tekintve, melyek azok a gépek, amelyek az első 500-ba elhelyezkednek. Amit láttok itt egyébként ezen a listán, hogy az első 5 darab gép, az pedig egy IBM BlueJean megoldás. Tehát az első 5 előkelő helyett igazából az IBM megoldásai képviselik ezen a Green 500-as listán. Most egy kicsit koncentrálnék akkor az IDC-s felmérésre. 2012-re az IDC az alábbi számokat prognosztizálja. Tehát összességében az IBM-et követően darabszámát tekintve szorosan mögötte a HP-t prognosztizálja ezen a HPC szegmest uraló piacon, illetve azt követően természetesen más gyártók, Dell, ugye az előbb említett előbbi SGI-t, ugye szintén felsorolhatjuk Sun, Fujitsu és NEC megoldások, és egyéb Supermicro és hasonló társak megoldásait soroltak ide. A másik érdekesség még az itt ugye maga a koordináta rendszeren, ahogy felbontja az IDC ezt a piaci előrejelzést, méghozzá, hogy az IBM-en belül melyek lesznek azok a szuper számítógépek, amelyek esetleg kisebb csoportoknak készülnek majd, kisebb, mint 100K-s ügyek például, illetve ugye egészen a legnagyobb ügyekig, amiket a zölden láttok, leginkább az a szegmens, ahol az IBM úgymond piacvezető vagy uralkodó helyet képvisel. Amit még talán érdemes 2012-re szintén vonatkoztatni, az maguknak az alkalmazásoknak a felosztása. Tehát láttok rengetegféle felhasználási területet, úgymond piaci és más tudományos besorolást itt ezen a táblázaton, de a kettő, amit szeretnék igazából kiemelni, ami viszonylag nagy fejlődés sem fog átesni a következő időszakban, az egyrészt a financial, kalkulációk, tehát itt most egész konkrétan az üzleti szférára gondolok. Ugye nyilván mondanom se kell, hogy a gazdasági válságnak köszönhető ez a fajta fellendülés ebben a szegmensben, illetve a másik érdekesebb szegmens, ami szintén növekedni fog, az a Computer Aided Engineering, tehát a számítógéppel támogatott szerv kalkulációk, illetve tervezési megoldások. Jó, és amiről igazából maga az anyag szólna, az maga az iDataPlex. Nagyjából ezen a koordinátorrendszeren lehet felbontani az IBM-nek a termékportfólióját. Láttok egy X-tengelyt, ami az úgynevezett scale-out vonalat jelképezi, illetve egy Y-tengelyt, ami a scale-up vonalat. A scale-out jelenti azt, hogy minél több gépben szeretnénk a számítási kapacitásunkat elhelyezni, tehát inkább több kisebb gépre kell itt gondolni. A scale-up pedig tipikusan egy SMP megoldás, amikor egyetlen egy fizikai gépben szeretnénk megvalósítani minél nagyobb számítási kapacitást. Értsük ez alatt memóriát, processzort és minden egyéb mást. Értelemszerűen az X-tengelyen elhelyezkedő termékek skálája viszonylag nagy, nagyobb, mint az Y-tengelyen elhelyezkedőké, és amire igazából koncentrálni szeretnék, az természetesen ezen a skálán helyezkedik el, az maga az iDataPlex megoldása lenne az IBM-nek, ami egy tipikusan cluster megoldás, interprocesszor alapokon. Jó, tényleg még csak egy-két szóval visszatérve itt a listákra, volt a Top 500-as listánk, volt a Green 500-as listánk, és mindegyiken látjátok, hogy viszonylag szép számmal 45, illetve 44 darabszámmal helyezkedik el például az IBM-nek a megoldása. Szeretném először áttekintés keretein belül elmondani nektek, hogy mi is az iDataPlex, és mitől másabb egy kicsit, mint egy hagyományos REX szerver, egy hagyományos Blade Center-es megoldás. Az egyik fontos alapköve ennek a megoldásnak a kiépítés és a hatékonyság. Ugye, konkrétan teljesen más REX szekrényt kell elképzelni, ugyanúgy, mint ahogy az SGI-nál is. Nálunk szintén erre a célra egy egyedi REX szekrény készült, 84 unitot foglal önmagában, mintha két REX szekrényt tolnánk egymás mellé, két hagyományos REX szekrényt, viszont ezeknek a REX szekrényeknek a mélysége jóval kisebb, mint egy hagyományos REX. Miért is jó ez? Egyrészt maga a légáramlás sokkal rövidebb úton kell, hogy megtegyen. Ezáltal a hűtési effektív hatást növeljük. Ami még érdekes, hogy összesen 84 unit, amit el tudunk benne helyezni, illetve az oldal, úgymond sidewall pakitekben még további 16-ot, tehát kereken 100 unitnyi helyet találunk ebben a REX szekrényben. Milyen építőelemekből építkezik ez a megoldás? Van egy úgynevezett chassis vagy keret, hogyha valaki találkozott már Blade Centerrel, akkor hasonló megoldást kell elképzelni, csak kisebb formában. Tehát magában ebben a keretben helyezzük el a hűtést és a tápellátást. Tehát maguk a tápok és a ventilátorok ebben a keretben helyezkednek el, és az összes többi ide elhelyezett elem, legyen az egy compute node, legyen az egy storage tray, ami csak diszkeket vagy tárolót fogad, legyen az egy I.O. tray, ami csak I.O. expansion, tehát PCI Express kártyákat fogadhat, abban már nem helyezünk el tápot, illetve hűtési megoldást sem. A felépítés, itt látjátok, teljes mértékben, de ez egy teli épített iDataPlex REX szekrény. Maga a kábelezés és mindennek a hozzáférése előről történik. A hagyományokkal szakítva, ugye, amikor egy normál REX szekrényben elhelyezett eszközök hátulról kábeleződnek. Közelebbről egy kicsit itt látjátok ezt az úgynevezett chassis-t, vagy úgymond keretet, és itt látjátok, hogy a benne helyezett ventilátorok, amik most már redundáns módon is konfigurálhatók, illetve maguk a tápegységek is redundáns módon kerülnek elhelyezésre. Következzen maga az érdekesség, igazából a lényeg az egésznek, mint történik a számolás. A számolás magán az úgynevezett compute nódon történik, az pedig egy nagyon könnyen megjegyezhető nevet kapott, DX360M4, biztos mindenki az előadás után el is fogja felejteni, de a lényeg az az, hogy ő maga a compute node az IBM megoldásában. Én a számokat felraktam ide, de éppen csak azért, hogyha valakit esetleg később érdekel, akkor elő tudja majd keresni a prezentáció anyagából. Én ezeket most nem szeretném konkrétan végig sorolni, de körülbelül így néz ki a megoldásunk. Itt most egy chassis-t látunk, amiben két darab compute node kapott helyet, és az összes Ethernet oldali, illetve sorosporti videó hozzáférés ugye az előlapon történik az adott szerverhez. A legnagyobb sűrűséget ugye mondanom se kell, hogy akkor érjük el, ha egy ilyen chassis-be csak compute nódokat rakunk. Nem rakunk semmi más, nem rakunk storage, nem rakunk PCI, vagy egyéb más ilyen bővítőket, hanem szépen telirakodjuk az egész rekkünket olyan chassis-kkel, amik teli vannak compute nódokkal. Itt most egy ilyen felépítést láthattok. Magában a szerverben egyébként két darab E5-2600-as szériájú processzor helyezkedik el, hozzá pedig DDR3-as memóriákat tudunk rakodni, illetve attól függ, hogy milyen diszkeket választunk, kisebb, nagyobb, 2,5-col, 3,5-col, egy vagy több darabot tudunk elhelyezni. Extrém esetekben lehetőség van akár SSD elhelyezésére is. A következő megoldás az maga a GPU intenzív megoldás. Ez a hagyományos GPU kártyákat befogadó ábra. Ugye látjátok, hogy maga a compute node rendelkezik egy GPU expansion unittal, tehát közvetlenül csatlakozik magára a compute node-ra a GPU expansion, és benne helyezkedik el a két darab Nvidia Tesla kártya, ami természetesen hagyományos formában került bele ebbe a megoldásba. Ami viszont érdekesség, és eddig még talán nem hallottátok, vagy nem láttatok, az maga az SXM technológia. Az Nvidia-nak létezik egy úgynevezett kártya-szerű megoldása, amikor mint egy alaplapszerűen helyezzük el a GPU bővítő kártyát, és abba, mint egy processzort, helyezzük el magát a GPU blokkot. Láthatjátok, hogy egy ilyen GPU nódban összesen 4 darab GPU-t tudunk elhelyezni. A méretek már önmagában az ábrán is látszódnak, hogy mennyivel kisebb és helytakarékosabb egy ilyen megoldás az előzőhöz képest. És itt pedig konkrétan láthatjátok összehasonlítva, hogy milyen méretbeli különbségek és kialakításbeli különbségek vannak a két megoldás között. Tehát itt látható maga a hagyományos méretű GPU, ami egyébként az SGI-nak az előadásában is szerepelt, ahogy néztem, illetve hozzá képest az SXM kártya, a moduláris kártya mennyivel kisebb. Talán magáról a processzorról még nem is esett szó, legalábbis remélem, ugyanis pár szóban összefoglalnám, hogy mi volt a legfontosabb paramétere, illetve mik voltak a legfontosabb paraméterei annak, amit az Intel bejelentett március 6-án, az úgynevezett E5-2600-as szériát. Amiben bővült, most az előző szériára igazából nem koncentrálnék, de aki ismeri, az tudja, hogy 3 csatornás memóriavezérlővel rendelkezett, ehhez képest az új processzorok kibővültek még egy további memóriavezérlő csatornával, összesen 4 memóriavezérlő csatornával rendelkeznek. Miért fontos ezt tudni? 2-3 évig tartott nagyjából elültetni az emberek tudatában, hogy most már nem kettesével kell raknunk a memóriát az optimális elhelyezéshez, és ezért az optimális memória méretek körülbelül 24, 48, 96 GB környékén vannak, 3-mal osztható számok. Most, hogy ez gyakorlatilag kibővült egy újabb memória vezérlő csatornával, így most már 4-gyel osztható, hát majdnem, hogy csak visszatérünk az előző optimális memória méretekhez, mint például 32-64 GB, úgyhogy megint dolgozhatunk majd egy jó fél évet vagy évet azon, hogy elültessük megint az agyakban ezt a dolgot. A másik érdekesség a QPI Link-nek a második megjelenése. A két processzor között megjelent egy második QPI Link, de nem is ez az érdekes, ami a legérdekesebb az az, hogy magába a processzorba belekerült a déli híd, és a PCI Express slotoknak a kiszolgálása most már direktben a processzorból történik. Úgynevezett X8-as léneket találunk ezekben a processzorokban, és attól függően, hogy milyen besorolású a processzor, megvan, hogy összesen hány darab ilyen X8-as lént tud kiszolgálni az adott processzor. Ez szintén csak a nyers processzor választék, ezt én inkább átugornám. Amit még kiemelnék az új szerverekben, hogy ez idáig leginkább a gigabites interconnect, hogyha a hagyományos Ethernet oldali kiépítést nézzük, a gigabites interconnect volt a jellemző, ezt most már továbbfejlesztve beépített 10 gigabites vezérlők is vannak, de ugyanakkor egy ilyen kártya formájában természetesen InfiniBand beépített megoldást is tudunk ajánlani, ami azt jelenti, hogy nem veszünk el új PCI Express slotot, illetve lehetőséget a gépből, hanem egy úgynevezett mezzanin kártyával tudjuk ezt az InfiniBand bővítést megoldani. A másik érdekesség azok a 10 gigabites vezérlők, de ebben most szintén nem mennék bele. Ezeknek egy úgynevezett virtuál fabrik megoldása, amikor képesek vagyunk a 10 gigabites fizikai portot úgynevezett virtuális portokra feldarabolni, és azokat egy külső switch segítségével megtámogatni, azokat online módon módosítani, aktiválni, sávszélességet dedikálni, és egyéb más ilyen fontos hálózati szempontból fontos paramétereket megvalósítani. Memóriák tekintetében rengetegféle típus bejött, de igazából ami jellemző az IDataPlex nódokra, azok az RDIMM-ek és az UDIMM-ek használata. Az RDIMM-ek korlátlanul használhatók mindenféle megkötés nélkül, az UDIMM-ek azok egy olcsóbb megoldás, viszont bizonyos korlátokat kell betartanunk. Kevesebbet tudunk berakni egy szerverbe, és a frekvencia sem a teljes, amit maga a processzor tud. Ami igazából érdekes, ugye minden egyes szuperszámítógép gyártó arra koncentrál, hogy minél kisebb területen, minél kisebb fogyasztásra, de minél nagyobb számítási kapacitást nyújtson. A hűtésre vonatkozóan az IBM-nek, az IDataPlex termékénél volt egy korábbi megoldása, egyébként most is elérhető, az úgynevezett Rear Door Heat Exchanger, ami önmagában egy vízhűtéses ajtó a rekkeretnek a hátulján. Tehát a hagyományos, tehát a szerverek szempontjából nézve hagyományosan léghűtéses maradt, viszont magát a keretet láttuk el egy vízhűtéses megoldásra, aminek következtében akár a 95%-át is képesek voltunk a keletkező hőnek megszüntetni vagy diszipálni. Ennek egy továbbfejlesztett változata, amikor már tényleg magukat, a nódokat látjuk el vízhűtéses megoldással, az pedig így néz ki. Tehát az IDataPlex node, compute node önmagában képes vízhűtéses lenni, maga a processzor és a memóriák is egy kétkörös hűtésen keresztül tudják magát ezt a hűtési technológiát élvezni. Így néz ki maga a rekszekrény egy ilyen kialakításban, tehát előnézetből látjuk a compute nódokat, maga a kábelezés, de ami igazából itt érdekes és szerettem volna kiemelni, az maga a vízhűtés. Hátulról láthatjátok magát a kétkörös megoldást, és ami igazából egyezik az SGI megoldása, hogy itt is úgynevezett melegvizes hűtést alkalmazunk, legalábbis általában. Nem hűtjük le teljesen a vizet, ugyanis minek? Az egy használhatatlan dolog, hogyha magát a vizet egy olyan 5-10 fokra lehűtjük, mert azzal nem tudunk semmit se kezdeni. Nem tudunk például télen fűteni. Radiátorokba is például el lehet vezetni ezt a 32-35, akár 40 fokos vizet is, illetve akár magát a melegvizes ellátását is az épületnek ezzel meg lehet oldani. Ami ezzel együtt még érdekesség, hogy Németországban éppen most folyik a bevezetése egy ilyen vízfűtéses megoldásnak. Az IBM-nek egyébként nem volt célja, hogy egy vízfűtéses, ilyen vízfűtéses megoldást hozzon létre, mint konkrét termék, de gyakorlatilag egy akkora megrendelést kaptunk, vagy nyertünk meg úgymond Németországban, a Leibniz Rechenzentrumban, ami egyébként egy 3 petaflopsos számítási teljesítményt fog jelenteni, hogy ezt a terméket az IBM átforgatta egy végleges terméké, és ezáltal elérhetővé tette mindenki számára. Jó, időben nem állok túl jól, úgyhogy felpörgetem a dolgot. Szintén, egyébként ebből nem lett termék, de szintén a Németországban dolgoztak az IBM-es kollégák egy olyan vízfűtéses megoldáson, ami a hagyományos blade centeres technológiát forgatja át. Egy teljesen passzív hűtésű megoldása, az pedig, aki esetleg jobban ismeri az IBM blade-eket, az láthatja is, hogy ez egy IBM HS22-es blade. Maga a processzor és a memóriák, illetve itt még meglévő chipnek a hűtése is vízfűtést kapott. Sajnos ebből nem lett végleges termék, ezt csak igazából az érdekesség kedvéért szerettem volna megmutatni. És amiért maga az egész előadás azt a nevet kapta, hogy premier, az pedig az, hogy az egyéb más ugye, referenciákon kívül maga a Gnomeo és Julia, illetve a Gru nevezetű rajzfilmnek a számítása, kalkulációja, renderelése ilyen iDataPlex megoldáson történt. Én ennyit szerettem volna igazából elmondani. Remélem belefértem az időbe. Megköszönöm a türelmet és a figyelmet. Hogyha esetleg valakinek kérdése van, akkor azt szívesen fogadom most. Illetve akár szünetben is.